Kegyelem nékünk is békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így a helyünkről fennállva énekeljük a 105-ös számú Zsoltárunknak az első két versét. Adjatok hálát az Istennek, így kezdődik.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a népeknek, nagy csodáit, melyeket tett. Néki vígan énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félítek őtet, örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim! Első szenten fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugva jelentem a gyülekezetnek, hogy a héten búcsúzva szerettei, ifjabbi Kradó József 59 éves, Kála Éva 71 éves, és Faragó Péter 86 éves korában elhunyt testvéreitől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. Kedves testvéreim, szeretném jelezni, hogy vezető lelkészünk Kégyi Tamás lelkipásztorunk a Központi Református Kórussal Kolozsváron van. Adjon az Úristen áldást a szolgálatukra, és erőben egészségben várjuk vissza gyülekezetünkbe. Szeretett testvéreim, nagy öröm és áldás gyülekezetünk életében, mikor a beosztott lelkészünk szeptemberben megkezdi doktori tanulmányait. Nagy dolog, és kérem a gyülekezet imádságát, áldását további szolgálatára és tanulmányaira, és legyünk, segítsük ezt a tevékenységét, és nagy öröm, hogy az 5 évvel ezelőtti lelkipásztorunk itt van, és tovább szolgál velünk, emellett is. Szeretett testvéreim, nagyon nagy öröm és boldogság volt számomra az, hogy tegnap találkozhattam a fiatalokkal, én nem csak lelkileg, én nem csak testileg, hanem megérkeztek az ifjúsági táborból. Szeretném megköszönni azt a hetet, amit együtt töltöttetek, és külön köszönöm Dusadóráéknak, Patrikéknak, hogy ez ilyen szépen rendben lezajlott, és a legnagyobb öröm számomra, hogy egészségben, balesetmentesen rendben itt vagytok, és tudtunk szolgálni együtt. Nagy áldás volt ezen a héten, és hálás vagyok Istennek azért, hogy mindhárom táborunk ilyen szépen rendben zajlott. Köszönjük a gyülekezet támogatását, szeretetét, gondoskodását, imádságát. Szeretett testvéreim, lassan rossz hírek jönnek, tanévkezdés előtt állunk, imádkozunk a következő tanévért, hitoktatóinkért, hittanos gyerekeinkért. Legyen áldás ezen a tanéven is majd. Megérkeztek a tankönyvek, most már készülünk a tanév indítására, és hál' Istennek minden rendben lezajlott a tanévkezdéssel kapcsolatos kérdésekben. Hirdetem az iratterjesztést, a hitmélyítő iratokat, könyveket. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás szolgálatát, hisz a jót kibadalkozót megáldja az Úr. Legyen áldás és békesség, imádkozunk gyülekezeti testvéri közösségünkért.
Köszönjük szépen! Most pedig folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, a 184-es számú énekünkkel. Az ének alatt pedig a gyermekek felmennek mindig ilyenkor a gyermek Isten tiszteletre, most Rozika nénivel. 184-es számú énekünk így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják.
Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és ídvesség. Hanem az Úr Isten építi a házat, a hány építője, mint hiába fárad. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Hogyha a városnak, a vagyháznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Csak hiába lészen reggel felkelistek, néktek kik erősen Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Eképpen történik, mindnyájan ti nektek, munkával, bánattal, kenyeret kik esztek. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét Márk evangéliumának 6. fejezetéből, a 30. verstől a 44-es versig a következőképpen. Az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és beszámoltak neki mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő pedig mondta nekik, gyertek velem, csak ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg kissé, mert sokan jöttek-mentek, úgyhogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak hát egy kietlen helyre, csak magukban. Amikor azonban a sokasság meglátta őket, amint mentek, és sokan felismerték őt, minden városból gyalog oda siettek, úgyhogy meg is előzték őket. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokasságot látott, és megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És elkezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor már későre járt az idő, oda mentek hozzá a tanítványok, és azt mondták, puszta ez a hely, és az idő későre jár, bocsásd el őket, hogy elmenjenek környező magyarokba és falvakba, és vegyenek maguknak élelmet. Ő azonban azt mondta nekik, ti adjatok nekik enni. Mire így válaszoltak, talán elmenjünk és vegyünk 200 dinárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik? Ő pedig megkérdezte, hány kenyeretek van? Menjetek el és nézzétek meg. Megnézték és azt mondták, 5, és 2 halunk. Akkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenki csoportonként a zöld pázsitra. Letelepedtek, és azért csoportonként 100-asával és 50-esével. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, hálát adott, megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta minnyájuk között. Ettek is minnyájan is jól laktak, majd felszedték a kenyérdarabokat, 12 tele kosárral és a halakat. Akik pedig a kenyerekből ettek, csak férfiak, mint egy 5000-en voltak. Amen. Isten áldja meg az ő ígéjének a hallgatását, a szívünkbe való befogadását, és ami a legfontosabb, annak megtartását. Gyertek testvéreim, helyünkről felkelve, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a nagy melegben is hálás a szívünk, hiszen hátunk mögött van az ifjúsági körnek a tábora. Köszönjük neked a segítőknek, hogy erőt adtál, kitartást, adtál nekik bölcsességet erre a hétre, hogy tudjanak velünk együtt szolgálni az ifjúság között. Köszönjük az alkalmakat, az együtt megélt dolgokat is. Azt is köszönjük, hogy itthon is vigyáztál azokra, akik itthon maradtak, gyülekezetünkre, alkalmainkra. Köszönjük neked, hogy voltak, akik helyettesítették a bibliaórát. Köszönjük neked, hogy a hivatalban is tartották a frontot a testvérek. Kérünk téged, hogy továbbra is te légy a mi vezetünk az életünkben. És azokról is viselj gondot, Urunk, akik gyászsal vannak most a szívükben, hiszen a szerettüket te magadhoz hívtad, a lelküket, te adj nekik szent lelked által és az igéd által vigasztalást. És kérünk téged a nagy melegben, gyülekezetünkért, gyülekezeti tagjainkért, az idős testvéreinkért, te vigyázz, te oltalmazd meg őket. És kérünk a betegekért, gyógyítsd meg őket. Vannak olyanok, akiknek a rokonjuk vagy idősebb hozzátartozójuk szenved betegségtől, olyantól, amit csak te tudsz megoldani, tőled várjuk a gyógyulást. És kérjük szent igédet, hogy adj nekünk, és kérünk olyan szívet tőled, ami pedig akar kapni tőled. Amen. Az ige hirdetés előtt, testvéreim, így ugyanígy állva maradva énekeljük a 770-es számú énekünknek az első versét. Az Úr csodása működik, de útja rejtve van.
nyomát, szelek szárnyán suhan, mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét János evangéliumának 6. fejezetéből a 15. verset, amely a kiegészítése a felolvasott ige szakasznak. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, ugye az emberek, akiknek segített, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ma egy olyan igeszakaszról fogunk többet megtudni, azáltal pedig Isten gondviseléséről, amely azért elég ismert. Jézusnak az egyik legismertebb csodája, egészen az első-másodikos osztályosoknak is már ez az egyik első csoda, amit megtanítunk. Nagyon könnyű ugye az egész történet, ott a nagy sokaság, éhesek, kevés az ennivaló, Jézus Istentől kér segítséget, és az ennivaló, ez a kevés ennivaló valahogy elég lesz ott mindenkinek. Tudjuk, hogy Jézus csodát tett, de egy másik szemszögből nem szoktuk megnézni ezt a történetet, hogy mit tanít ez nekünk Isten gondviseléséről, amelyel folyamatosan van felén, csak mi sokszor ilyen különböző tévképzetekben vagyunk, hogy mit is jelent a gondviselés. Van, hogy azt hiszük, hogy az a gondviselés, hogy egyből megkapjuk, amit akarunk. Van, hogy azt hiszük, hogy az a gondviselés az ilyen átlagos dolgok, hogy van mit enni, inni, és az jó. Van, hogy úgy gondoljuk, hogy az a gondviselés, hogy minden jóból lehet valami rossz. Minden rosszból lehet valami jó, fordítva. És igazából nagyon sok félreértés és tévképzet lehet bennünk az isteni gondviseléssel kapcsolatban, viszont most ez alapján fogjuk megnézni az ige szakaszunkat. A keresztény embernek két kísértése van, hogyha erről a gondviselésről beszélünk. Az első az, hogy egy mondatban összefoglalva, hogy Isten csak a nagy dolgokról gondoskodik. Azért mondtam, hogy keresztény ember, mert nyilván aki nem hisz Istenben, az sehogy nem gondolkodik az isteni gondviselésről. Az csak úgy gondolkozik az egészről, hogy ő maga, amit megteremt a két kezével, azt el tudja érni, amúgy meg, ha nem csinál semmit, akkor nem lesz semmi. Tehát a keresztény embernek az egyik gondviselésről alkotott kísértése az, hogy Isten csak a nagy dolgokról gondoskodik. Például háborúkról, éhínségről, vagy most ugye itt van ez a nagy szárazság, akkor ilyen dolgokról, ami több embert érint. Vagy arról, hogy hogyan alakuljon a kereszténységnek az élete itt a világban. Isten a nagy dolgokat a kezében tartja. Ezek olyan dolgok, ugye, azért gondolja ezt az ember, ilyen könnyen, amiben az igazából az ember bárhogy ügyeskedik, nem tudna beleszólni. Sőt, csak elrontja, ugye, akárcsak gondoljunk ezekre a háború béke dolgokra. Na és ehhez képest, ugye, ott van, gondolja a keresztény ember, az én életem, az én problémám, az én családom, az én anyagi dolgaim, az én jövőm, az én félelmeim, és ezek azokhoz képest azért valljuk be kicsik. Az, hogy most összevesztem a barátommal, vagy nem tudom, az sokkal kisebb gond, mint az, hogy valahol éhínség van, vagy erdőtűz tört ki, és nem tudják megállítani. Ilyenkor felmerülhet a keresztény emberbe is a kérdés, hogy tényleg számít Istennek az én kis apró cseprő problémám? Sok embernek van hite, sok keresztény embernek van hite, viszont a bizalma pont ezért még nem olyan erős Istenben. Nem tudja elhinni azt, hogy Istennek az számít. Ezért jönnek azok a dolgok, a gondolatok, akkor már hasonlóak leszünk a világ emberéhez, hogy akkor vannak a kis dolgaim, azokat nekem egyedül kell megoldanom. Nem is jut eszembe az, hogy segítséget kérjek Istentől, mert hát úgysem fog erre figyelni, ezt magamnak kell megoldanom. Ugye ez a másik kísértése a keresztény embernek a gondviseléssel kapcsolatban, hogy pont velem foglalkozna olyan sok ember közül Isten. Ez egy kicsit ilyen személyesebb gondolat, hogy pont velem foglalkozna, csak velem, külön, úgy, hogy mindenki más helyett velem. Annyi dolga van, annyi emberre kell odafigyelnie, annyi ember szenved, miért érdekelné pont az én bajom? Miért pont őt érdekelni a sok ember közül az, hogy mi fáj nekem, hogy mitől félek, vagy az a dolog, ami egy hete mondjuk nyomaszt engem. Na és ilyenkor jó, hogy megnézzük ezt a történetet a Szentírásban, ezt a nagy csodának számító történetet, amit Jézus tett. Valami különleges dolog történik, és ezt még nem nagyon hallottam, hogy kiemelték akár a hittanúrás könyvek sem a történetben. Ugye, ha belegondolunk, Jézusnak nem kellett volna megtenni ezt a csodát. Nem volt muszáj. Ott voltak az emberek, maguktól jöttek oda, nem hívta őket Jézus, tanítványok sem hallottak róla, ugye olvastuk is, hogy még elébe is mentek, hogy amikor arra halad, akkor megállítsák őt, hogy lássák őt, hogy beszélgessenek vele, hallják az ő tanítását, meg is kapják, amiért oda jöttek, ugye szerettek volna vele találkozni, hallani az ő igéjét, az ő szavait, de ott volt a tanítványoknak a válasza, ott volt a megoldás. Puszta ez a hely, későre jár, bocsásd el őket, hogy elmenjenek a következő környező majorokba, falvakba, vegyenek maguknak élelmet. Itt van a megoldás. Ez a történet mind a négy evangéliumban benne van. Van, ahol az a megoldás is olvasható, hogy vagy menjenek haza. És ez mind megoldás. Azért mi is voltunk már egy napig, vagy egy fél napig biztos éhesek, mi is most ott voltunk az ifi táborban, hogy utaztunk, mondjuk ennivaló mindig volt nálunk, de azért nem mindig tudtuk elővenni az utazás közben, például, hogyha vezetett valaki, akkor nem tudta elővenni az ennivalót. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket meg tudtak volna maguknak oldani, Jézus nem kellett volna, hogy segítsen rajtuk, és mégis megtette. Apró dolognak tűnt, látjuk a tanítványok szemében is, ez egy ilyen átlagos dolognak tűnt, hogy későre jár, már panaszkodnak, hogy ihesek, küld haza őket, legyen vége. De Jézusnak az volt a fontos, hogy ő most szeretné őket tanítani, hiszen ők a legalábbis remélhetőleg a többség, a lelki táplálékért volt ott, mert ugye később kiderül, hogy nem mindenki volt ott a lelki táplálékért, vagy nem csak azért. Tehát Jézusnak nem lett volna muszáj megtenni ezt a csodát. Megoldhatták volna másképpen is, és mégis megtette. Mégis segített rajtuk, mégis foglalkozott velük. Nem mondta azt, hogy ez egy apró probléma, ilyenre nem vesztegetem a csodákat. Nem, semmi ilyesmi, segített rajtuk. És az az öt kenyér, az a két hal elég volt ennek a nagyon sok embernek. Megkérdezhetjük ilyenkor magunktól, feltetjük a kérdést, hogy valóban csak a nagy dolgokkal foglalkozik akkor Isten? Valóban csak a másik, aki mondjuk nem tudom, régebb óta keresztény, mint én, a másik problémájával foglalkozik? Nem, velünk is, és egészen minden napjai legkisebb gondjainkkal is. És azt is várja, szeretné, hogy elé vigyük ezeket, hogy elmondjuk neki, hogy tőle kérjünk segítséget. Mert tudja jól, ami mennyei atyánk, hogy mire van szükségünk. Tudja jól, hogy pont éppen ezek a, ugye most a világi gondokhoz képest apró dolgok, apró félelmek miatt van bennünk aggodalom, ezek miatt van bennünk szorongás, emiatt vagyunk mi boldogtalanok, és ő nem szeretné azt, hogy boldogtalanok legyenek az ő gyermekei, nem akarja azt, hogy rossz legyen nekik, ő figyel ránk, még akkor is, hogyha mi kicsinek gondoljuk azt a dolgot. És még akkor is, hogyha olyan nem ő jut el egyből az eszünkbe, akkor is kíváncsi rá, csak jusson eszünkbe elmondani neki, hiszen a gyermekei vagyunk. Másik nagyon fontos dolog, amit ki akartam emelni az ige szakasz alapján, az, hogy ugye ezt már nagyon sokszor hallhattuk talán máshol is, hogy Isten nem egy automata. Hogy jön ez ide, ebbe a történetbe? Ugye a kiegészítése a történetnek az volt, hogy Jézus észrevette, hogy jönnek, követik őt, ennek a társaságnak egy nagyobb része, ezeknek az embereknek, akiken ő segített, és királlyá, másik evangéliumban írják, hogy kenyér királlyá akarják őt tenni. Tehát ők észrevették, hogy Isten, vagy hogy Jézus tud nekik segíteni, megoldja ezt a mindennapi gondjukat, hogy nincs mit enni, hát akkor tegyük királlyá, és akkor igazából minden napot vele tölthetünk, ő csinál nekünk sok ennivalót, innivalót, lehet pénzt is tud akkor csinálni már, akkor legyen ő a királyunk. Ugye ilyen hamis elvárásokkal mentek utána, és ezért akkor ő mit csinált? Elment. Elment a hegyre egymagában, elvonult. Mondhatjuk úgy is, hogy elmenekült. Tehát Jézus nem rendelésre tette a csodát, nem azért, mert megmondták neki a tanítványok, nem azért, mert ott bármit is ő el akart volna érni, hogy őt királlyá tegyék, nem egy automata gép a mi Istenünk. A gondoskodás abban mutatkozik meg, az igazi isteni gondviselés, egy igazából a legegyszerűbb dologban, az imádság formájában, egy kölcsönös kapcsolatban. Egy oda-vissza, oda-vissza kapcsolatban. Hogy én elmondom azt, amire szükségem van, viszont nem hagyom ennyiben. Milyen sokan ennyiben hagyják, milyen rossz ez. Olyan, mintha egy beszélgetést befejeznénk azzal, hogy elmondjuk, hogy mit kérünk, mint egy rendelést, és letennénk a telefont. Vagy ott hagynánk az embert, hogyha szóba beszélgetünk vele. Hát olyat igazi emberrel, élő emberrel sem csinálunk, akkor a mindenható Istennel meg megtesszük. Az is egy rossz hozzáállás, hogy nem kommunikációként tekintünk az imádságra, hanem mintha elküldenénk a rendelést Istennek, hogy tessék, én azt szeretném, hogy erről viselj most gondot, és ha pontosan úgy megkapom tőled, akkor érzékelni fogom azt, hogy te gondot viseltél rólam. A gondoskodás egy folyamatos, oda-vissza, kölcsönös kapcsolatban mutatkozik meg számunkra legjobban. Hiszen mi elmondhatjuk a kéréseinket, amiről szeretnénk, hogy Isten tudjon, vagy tegyen valamit, viszont van, hogy várni kell akkor csendben lenni, és várni a válaszra, megvárni, hogy akkor Isten nem mondja, akkor erre mit mondasz? Legyen így, vagy másképp akarod, vagy mit szeretnél? Kérjetek és adatik néktek, ugye Jézus is mondta. Ezzel a kérő hozzáállással kell állnunk minden egyes ilyen kérésünknél is. Mert a gondviselés ebben mutatkozik meg, hogy lehet, hogy Isten arról a dologról teljesen mást gondol, mint mi. Sőt, az esetek többségében legtöbbször mindig. És ez az a jó, hogyha úgy állunk hozzá, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy Istenem, én ezt szeretném, viszont ha más terved van, akkor mutasd meg nekem, hogy mi az. Ne hagyjuk ott őt csak ennyivel, hogy szeretném, hogy erről gondot viselj. Mert akkor csodálkozna fogunk, ugye itt a hamis elvárás, mint a kenyér királyos emberekben, hogy nem történt semmi, hát, de hát akkor hallottam a templomban arról, hogy Isten gondot visel rólunk, akkor most mi van? Ugye ez a rossz hozzáállásnak a gyümölcse. Figyelni kell arra, hogyha Isten mondani akar nekünk valamit. Tehát Isten gondviselése ebben a oda-vissza kölcsönös kapcsolatban mutatkozik meg számunkra. Ő ugye nem egy ilyen automata, akitől lehet kérni bármit. És még egy dologról nagyon fontos szót ejteni az igével kapcsolatban, hogy mi is a mi legfontosabb szükségletünk. Mert amikor azokat gondoljuk, hogy Isten ezt és ezt megadja nekünk, az nem a legnagyobb szükségletünk. Vannak dolgok, igen, amik számunkra fontosabbnak tűnnek, mint a többi. Ugye itt a történetben itt az élelem és a tanítás volt, de Isten meg akarta azt is oldani, a legnagyobb gondviselését, hogy bennünket megmentsen, hogy mi ne kárhozzunk el, ne kerüljünk a kárhozatba, a semmibe, miután az életünk itt a Földön véget ér. Ezt ő megszerette és akarta oldani, és meg is tette. Az ő gondviselése legtökéletesebben Jézus érkezésében és váltság művében teljesedett ki. Tehát ehhez képest ez a kenyér és a hal, ez semmi. Utána van ugye ez az ige szakasz, utána az élet kenyeréről való tanítás, hogy bemenjen az embereknek a fejébe, hogy igen, Isten gondot visel rólad, egészségedről, anyagi dolgaidról, stb., de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy vele akarsz-e lenni itt a földön, és hogy majd az életed után is. Ez a legfontosabb mindannyiunk életében, és ezt kéne megértenünk, ezt kéne tudnunk, hogy tudatosuljon bennünk. Isten végezetül, vagy hogy mondjam, véglegesen gondot akart rólunk viselni azzal, hogy elküldte értünk Jézust, az ő életét adta értünk, helyettünk, és így újra majd a mennyben vele lehetünk. Mert ő az egész ember életét nézi, és abban benne vannak az apró gondok, benne vannak a hétköznapiak is, nyilván, hogy hogyan éljek, anyagiak, stb. Benne vannak a világ dolga is, de benne van a legfontosabb Isten számára, ez a legfontosabb, hogy nekünk üdvösségünk legyen, hogy visszataláljunk hozzá. Jézus az örök élet felé akar bennünket vezetni, ezért képviselte önmagában Isten gondviselését a legtökéletesebben. Tehát rábízhatjuk ma is magunkat, a mindennapjainkban is. Tehát kedves testvérem, Isten nem csak a világ hatalmas nagy dolgait tartja a kezében, hanem a te életedet is személyesen. Nem olyan Isten, aki csak a nagy tragédiák érdeklik, amik mostanában a hírekben vannak, amit mondjuk mostanában olvasunk, hanem kifejezetten a te problémád is, ami most itt a fejedben, a szívedben van. Nem csak arról akar gondot viselni, hogy mit legyen, mit enned, meg innod, meg hogy hol aludnod, hanem ő igazából azt szeretné, hogy vele legyél itt ebben az életben, és ez az élet után is. Hiszen a mai nap is fontos, de ő az örökké valóságra is gondol. Ezért, testvéreim, bármilyen kicsinek is tűnik a mi gondunk, vigyük Isten elé imádságban, hiszen a gondviselés ebben a kölcsönös kapcsolatban bontakozik ki. És te sem vagy túl kicsi, a problémád sem túl kicsi, ő gondoskodni fog rólad, és megmondja azt is, hogyha ő másképpen szeretne gondoskodni rólad, mint ahogyan te gondolod. Amen. Az igére felelve a már megkezdett 770-es számú ének második és harmadik versét énekeljük, testvéreim. Ne félj tehát, kicsin csapat, ha rád felleg borul. Így kezdődik.
Ne félj tehát, kicsiny csapat, ha rád felleg borul. Kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad, ő meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtezik. Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, s bármit sem ígér bimbagya, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem áll. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát.
Gyertek, testvéreim, helyünkről felkelve hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te gondviselő szeretetedet, ahogyan gondot viselsz a világról is, a teremtett világról. Tudjuk az igéből, hogy még a verebecskékre is van gondod, akik értéktelenek más szemében, akkor ránk miért ne lenne gondod? Köszönjük ezt neked, és olyan sokszor tudjuk magunktól, hogy mi lenne jó nekünk, olyan sokszor tudjuk azt, hogy hogyan tudnál te jól gondot viselni rólunk, de arra is taníts bennünket, hogy megálljunk, csendben legyünk, és hallgassunk téged, hogy te mit mondasz arra, tegyük, ne tegyük, legyen, ne legyen. Kérünk ilyen szívet, hogy meg tudjuk ezt adni neked, hogy várni tőled, hogy mit akarsz a mi életünkkel, hogy hogyan szeretnél rólunk gondoskodni. Köszönjük a szeretetedet, a kegyelmedet, ami megmutatkozott Jézusban, és így végérvényesen megoldottad nem csak az egyik, a legnagyobb gondunkat, azt, hogy veled lehessünk. Köszönjük neked Jézus nevében, hallgass meg a hozzád mondott csendes imádságunkat. Köszönjük, Uram! Amen! Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózat eléneklésével.
Hozzádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol, selt akar. A nagy világon elkívül nincsen számodra a hely. Áldjon vagy verjen sors keze, így ítélned, élned, ha nót kell. Áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, élned, ha nót kell.
Kedves testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretteim, foglaljuk el a helyünket, és itt van egy nagy gond, ami már egy jó ideje tart, az egyike a világ nagy gondjainak a háborús helyzet, Ukrajnában, Kárpátalján is. Erre gondolva imádságban énekeljük a 799-es számú ének 4-es és 5-ös versét. Kedves testvéreim, most pedig énekeljük a záróénekünket, a 744-es számú éneket. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek!
Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én vélem is úgy tégyen, mint kedvem néki tartja. Ő az Isten, ki ínségben az övéit megtartja. Hát légyen, mint akarja. Mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal, de igaz ösvényen vezet, én megelégszem azzal, hogy kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgomat. Csak ráhagyom magamat, mind jó, amit is Istent hiszem, ő engem meg nem utál, mint jó orvosom, úgy tiszem, és mérget ő nem kínál. Orvosságot, boldogságot innékem készít tudom. Azért csak benne bízom, mind jó, amit Isten tiszem, ő az én üdvösségem. Ő velem rosszul nem tészen, rábízom egész éltem. Örömömben, keresztemben, mind nyilván megmutatja, hogy javamat akarja. Mind jó, amit Isten tészen, ha oly pohárt innék is, amelynek íze szívemnek nagy keserűn esnék is. De eltűröm, mert végöröm, felváltja ezt végtére. Sok búm enyhítésére, mind jó, amit